Én az Úr hívtalak meg téged igazságban, s én fogom a te kezedet. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy az imádság csöndjében most veled együtt lehetünk, hiszen azért készítettük a szívünket a délutáni hálaadás órájára is, hogy Urunk, veled együtt tudjunk lenni, mert oly sokat vagyunk, Urunk, együtt emberekkel, élethelyzetekkel, betegségekkel, nyomorúságokkal, szükségállapotokkal, próbatételekkel. Sorunk mindezekből csak akkor vezet számunkra kiút, hogyha veled együtt tudunk lenni a te igédben. Kérünk, Urunk, hogy tedd élővé és hatóvá, a délután csöndességében is a te igédet, Urunk, hogy újjá tudja formálni gondolatainkat, érzéseinket, egész valunkat. Urunk, szükségünk van arra, hogy bődben éljünk, hogy mielőtt rálépünk arra a keskeny útra, amelyet nagy hétnek nevezünk, és rátekintünk az Úr Jézus szenvedésére, Golgotai kereszt fájára, majd a nyitott sírra. Szükséges, Urunk, nekünk megtisztulni, hogy lélekben és gondolatban, minél tisztábban, minél teljesebben tudjuk megérteni az üzenetet, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Megvalljuk előtted, mennyei atyánk, hogy sokszor éljük meg át azt, hogy elveszünk, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor elfogy az erőnk. Eljutunk sokszor olyan élethelyzetekhez, hogy majdnem összeroppanunk, s talán fénysugarat sem látunk, s hálás a szívünk, Urunk, hogy gondod van ránk, hogy nem hagysz el bennünket, mert szabadítót küldtél nekünk, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy benne és általa ő érette, megmentsd az életünket, hogy mindig legyen számunkra tovább, tovább lépés, tovább látás, tovább jutás még a hitben is. Ezért könyörgünk, Urunk, most is e délutáni csöndben, hogy érleld meg, növeld a mi hitünket, Urunk, hogy láthassunk és hallhassunk téged. Így könyörülj meg rajtunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. S engedd meg, Urunk, hogy te veled tudjunk majd a templom ajtón is hazaindulni, oda abba a családi otthonba, azokhoz a keresztekhez, azokhoz a feladatokhoz, amelyeket, Urunk, nekünk szántál. Könyörgünk most, hogy add a te igédet egyen-egyenként a mi életünknek, hogy ajándékozó szeretetedbe teljes szívvel bizakodhassunk. Jézus nevében kérjük mindezeket, atyánk, és köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszban áll előttünk János evangéliumának 11. fejezetében, a 45. verssel kezdődően az 57. verssel bezárólag. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomba megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. A hatodik úrnapjának kérdései és feleletei pedig így hangoznak. Miért kell valóságos és tökéletes igaz embernek lennie? Isten igazsága azt követeli, hogy ember fizessen az ember bűnéért. De legyen igaz ember, mert aki bűnös, másokért nem fizethet. Miért legyen valóságos Isten is? Azért, hogy isteni hatalmával emberi mi voltába el tudja viselni Isten haragjának súlyát, s így visszaszerezze és helyreállítsa elveszített igazságunkat és életünket. Ki az a közben járó, aki egy személyben valóságos Isten és valóságos, tökéletes, igaz ember is? Ami Urunk Jézus Krisztus, akit az Atya teljes váltságból és igazságból adott nekünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, amelyet Isten már kezdetben az Édenkertben kijelentett, majd a pátriárkák és proféták útján hirdetett. Az áldozatokkal is a törvény előírta, más szertartásokkal kiábrázolt, végül pedig az ő egyszülött fia által beteljesített. Kedves szeretett testvérek! Az emberi életünknek, minden napunknak a részévé lett ebben a felgyorsult világban az a kérdés, hogy vajon mennyit bírhat ki egy ember. És aztán ez a kérdés egy lavinát tud elindítani, mert nagyon jól tudjuk, hogy mennyire szerte ágazó kérdéseket vet fel ez az egyetlen egy kérdés. Mennyit bír ki az ember lelkileg? Mennyit bírhat ki egy embernek a fizikuma? Mennyit bír egy embernek az idegrendszere? Mennyit bír egy ember, hogyha olyan közegben van, ami nem erősíti meg pozitívan? Mennyit bír egy ember, ha hajléktalan és kint éjszakázik? Mennyit bír egy ember szeretet nélkül? Mennyit bír egy ember, ha nincs munkahelye és értelmes élete? Mennyit bír egy ember? S hadd tegyen fel az utolsó kérdést, ami talán a legfontosabb. Mennyit bírhat egy ember megváltó Krisztusa nélkül? S azt kell, hogy mondjuk, kedves testvérek, hogy a saját életünkön megtapasztaltuk már, hogy nagyon-nagyon keveset. Onnantól kezdve, hogy az első ember párnak az életébe beleszólt a sátán, és az ő csalfa, áthangoló, mesteri munkájának köszönhetően az első emberpár a bizalmat, az ős bizalmat megvonta az Istentől, és olyannak adta a gonosznak, aki erre nem volt méltó. S innentől kezdve nem csak úgy egyszerűen a bűn bejött a világba, hanem az embernek a lelke összetört, minthogyha egy nagy gát szakadás történt volna, elárasztotta az embert és a világot is a bűn áradata. Amikor a vörös iszap katasztrófára mi most is emlékezünk, vagy nagy áradásoknak az időszakaira, akkor én úgy gondolom, hogy mindig előttünk van az a borzasztó élmény a képek mögött, hogy mennyi fertőzés, mennyi betegség, mondjuk ki mennyi nyavaja van, egy-egy ilyen áradás után mennyi betegség lehetőség? Hát ugyanígy van a bűn áradása után is, vannak következmények, lelki-szellemi fertőzéseknek a sokasága, amit az ember átél, és ez mind-mind legyengíti az embert. Mert a bűn olyan, mint egy gyógyíthatatlan betegség, Olyan, mint egy rákos daganat, amely beleveszi magát az ember testébe, és tünetileg lehet kezelni, lehet kozmetikázni, lehet vitaminnal bombázni, sok mindent el lehet követni, de igazából véve a bűnös ember a halál jegyese, mert a bűn zsoldja a halál. És gyakorlatilag ezt szenvedjük ravatalok mellett, temetések alkalmával. Mennyit bír az ember? Zsoltár úgy fogalmaz, hogy 60 vagy legfeljebb 70 esztendőt. Ennyit bír a mai ember. A tudósok pedig azt mondják, hogy ha megfelelő körülmények között, megfelelő táplálkozással és stresszmentes környezetbe tudna az ember létezni, akkor azért az a 120 esztendő még elérhetővé lehetne az ember számára. És nem az. Nem az. Nagyon sok fiatalt kísérnek ki a temető kertjébe. Hirtelen szívmegállás, hirtelen betegségek, olyan dolgok, amelyekre senki sem számított, mert nem kalkuláljuk bele a mindennapjainkba, hogy mennyit bír az ember, hanem amíg bírjuk, addig csináljuk. Nagyon sokszor cenzúra nélkül, olyat is, amit nem kéne, ami meghaladja az erőnket. Kedves testvérek! Az ige arra kérdez rá, hogy vajon mennyit bír még ki az Úr Jézus. Ebben a felolvasott ige szakaszban ugyanis arról van szó, hogy olyan hetek és hónapok, sőt, mind a három esztendeje Jézusnak, amit messiási missziójában töltött el, egy olyan állandó megfigyelés és cenzúra alatt zajlik, ami egyre fokozódik. Egyre fokozódik Krisztus körül a szorítás a nép vezetőinek a negatív megítélése miatt. Gyanakodva veszik körül már első alkalomtól fogva, mert erővel és hatalommal tanított, és kérdezik, hogy hogyan lehet ez, amikor nem tanulta. Ez nem járt közénk, nem mi tanítottuk, nem mi adtuk neki a bizonyítványt, nem tőlünk tanult. Teljesen kiesik a korabeli hierarchiából. És hát ezt nem nézik jó szemmel. Tudjuk, hogy már a 12 esztendős Jézus volt az, aki gyakorlatilag tanította a véneket a templomban, amikor őt kérdezgették, és már akkor elámultak nagy tudása fölött. És aztán eltelik az idő, és amikor a János evangélium a 11. részének a történetét olvassuk, akkor éppen a nagyheti eseményeket megelőző szakaszban hallunk az Úr Jézusról. Tehát ez azt jelenti, hogy Krisztusi kor, körülbelül 33 esztendő. És mindezt úgy kell, hogy megélje, figyelik minden szavát, mit mond, mibe lehet belekapaszkodni, mivel lehet megvádolni, mit lehet rajta számon kérni. Figyelik azt is, hogy melyik napon mondja, mert ha szombaton, akkor az már végzetes dolog, megszegte a szombat törvényét. Az sem jó, ha beteget gyógyít és szabadít, mert hát erő árad ki belőle, ami nem áradt a farizeusokból és a papokból, pedig áradhatott volna, mert a Szentlélek által vezérelt embernek éppen az a jellem vonása, hogy az Isten ereje szolgál és dolgozik, munkálkodik benne. Gondoljunk csak arra az ószövetségi példára, ami nagyon egyszerű, amikor Mózes a kijelentés két kőtáblájával leérkezik a hegy lábához, és a nép szinte mondhatjuk, hogy gyönyörködve tekint rá, ugye második alkalommal, mert hogy arcának bőre sugárzó volt. Mert az, hogy ő az Úrral volt együtt, őt ragyogóvá tette. Ilyen belső kisugárzása volt, hogy a nép észrevette a változást. Kedves testvérek, hogyha mi nekünk bemenetelünk van az Isten házába, és naponta bemenetelünk van a mennyei világba, amikor imádkozunk és igét olvasunk, az Úrral vagyunk, olyan sokszor elszomorodom, hogy De jó lenne, ha jobban láthatóvá válna, nem mi miattunk, hanem az emberek miatt, hogy Jézus Krisztusban lehet sugárzó életet élni, hogy Jézus Krisztussal lehet boldog életet élni, hogyha valakinek Krisztusa van, akkor van örök élete, és ez egy egészen más szemlélet, egy egészen más világkép, egy egészen más látásmód. A nagy tanács elhatározza Jézus megölését. Ezelőtt közvetlenül tudjuk, hogy Lázár feltámasztásának a történetét olvassuk, ami azt jelenti, hogy Jézus akkor megy el Betániába, amikor már Lázár negyed napja van a sírban, megvárja az Úr, amíg emberi számítás szerint lehetetlen bármit is tenni. Korabeli felfogás szerint 3 napig tetszhalott állapotban is lehetett egy elhunyt, de a 4. napon megkezdődik a test lebomlása, különösképpen azon a meleg égövi éghajlaton, és amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki, azt megelőző pillanatokban Lázárnak egyik testvére mondja éppen azt, hogy Uram, már szaga van, mi üzentünk, akit te szeretsz, beteg. Jézus el is mondja, hogy Lázár beteg, a mi barátunk beteg. Aztán tovább folytatja a tanítványoknak, a mi barátunk Lázár elaludt. És aztán nyíltan szól az alvás tartalmáról, Lázár meghalt. És mégis, miután megtudja ezt a súlyos állapotot, 2 napot maradt távol, és azt mondja, hogy értetek, hogy higgyetek. Mi, mint emberek, mint türelmetlen lényei az Istennek, nem tudjuk elfogadni azt, hogy miért kell még várni 2 napig, miért kell várni hónapokig ahhoz, hogy meghallgassa az imánkat. Milyen alázattal és bizalommal üzent ez a 2 nőtestvér, akit te szeretsz, beteg. Nem küldenek felszólító tartalmú mondatot, hogy azonnal jöjj. Minden okuk meg lett volna rá. Szeretettel üzennek. Minden bizodalmuk Jézus. És kedves testvérek, aki valóságosan tud hinni, a valóságos ember is, ugyanakkor elegyítetlenül a valóságos Isten Jézus Krisztusban, az olyan valakibe veti a bizodalmát, akinek mindig elég ereje van, elég bölcsessége, lélek jelenléte ahhoz, hogy minket megmentsen abból a helyzetből, amelyben vagyunk. Mennyit bír az ember? Jézus nélkül csak a töredékét. Az Úr Jézus azért mondja, majd jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek, és aztán tovább folytatja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én terhem gyönyörűséges, és az én igám könnyű. Nem tudjuk elvinni a terhet. Egyedül beleszakadunk. A legtöbb ember élete erről szól, hogy nem bírja a túlterhet. Kimerülnek, összeroppannak, feszültekké válnak, összeomlóban van az életük, mert egyedül nem lehet terhet hordani. A bűn terhe nem az embernek való teher, Isten nem erre teremtett bennünket. S éppen ez az Isten megváltó szeretetének az ajándéka, hogy megváltót küld, szabadítót, aki ki tud váltani, meg tud bennünket menteni abban a helyzetben, amelyben az ember azt hiszi, hogy elveszett. Mennyit bír az ember? Az Úr Jézus figyelmezteti a nagy hét eseményeiben Péter apostolt és a többi tanítványt, hogy kikérte őket a sátán, és meg fogja rostálni őket. Péter a többivel együtt természetesen azt próbálja hangoztatni, hogy Uram, ha kell, meghalok veled együtt. Mennyit bír az ember, ha kitartónak kell lenni a hitben, a hűségben, az odaszánásban, a szolgálatban? Talán perceket, olyanok a körülmények. Mert nagy csütörtök este, amint Péter szorítóba kerül, és kimondják rá, hogy te is Galileából való vagy, nem bírja tovább az Úr követését, és megtagadja, elvágja a köldök zsinort, és azt mondja, nem tudom, miről beszéltek, én nem ismerem ezt az embert. És amikor találkozik Jézussal a tekintete, keserves sírásra fakad, mert ott döbbent rá arra, mennyit bír az ember Jézus nélkül. Mondhatni, hogy szinte semmit. Ezért, amikor az Úr majd feltámad, tudjuk János evangéliuma végén, hogy háromszor is felteszi majd az Úr Péternek a kérdést, mondd Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Ez lesz Péternek a terápia, a szeretet terápiája, hogy ahányszor kimondta és elvágta Jézussal való köteléket, annyiszor kell, hogy megbizonyítsa, megerősítse. Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ebbe benne van, Uram, én egymagam még szeretni sem vagyok képes. Házasságkötések alkalmával éppen ezért jövünk ide az Isten házába, hogy azt a házassági szövetség fogadalmat, amelyet megteszünk, megvallunk egymásnak, hogy szeretem, hogy elfogadom, hogy vele tűrök, hogy vele szenvedek, hogy őt egészségben és betegségben fogom hordozni. Kedves testvérek, vajon melyikünk az, aki ezt fel tudná vállalni egy egész ember öltőn át, hogy már pedig én ezt meg tudom tenni. Ott van a fogadalom végén, Isten engem úgy segítsen, mert ha nem segít, nem tudom majd ezt megtartani, de Isten segít. Kedves testvérek, mennyit bír az ember? Nagyon szomorú, hogy Kajafás főpap, aki abban az esztendőben ellátta a főpapi tisztséget, egyébként a neve eredetileg azt jelenti, hogy vizsgáló bíró, és más neve pedig ugye József volt. Ez az ember gyakorlatilag egy bizniszmen volt. Ott abban a világban, amely egyébként egy egyházi gazdasági vezetésre épült, egyfajta templom királyságot hoztak ők létre ott Jeruzsálembe, és amikor arról olvasunk, hogy felmennek majd nagyon sokan a templomba, mert közeledik a Páska ünnepe, és azért mennek fel, hogy megtisztuljanak, keresik az Úr Jézussal való közösséget, és arról hallunk, hogy itt a kultusznak a működtetése a fontos. Nem az számít, hogy ki bűnös és ki nem. Nem az számít, hogy mi a jó az Isten népének, hanem az számít, hogy Jézus túl népszerű, túl sokan ragaszkodnak hozzá, ezért mennie kell, meg kell halnia. Nagyon érdekes, hogy Kajafás főpap proféciát kap, látomást ad neki az Isten, és hogy mennyire hiába böjtölt ez a főpap, kedves testvérek, mert mégsem azt a hírt kapja meg, ami pedig Isten nagyon helyesen adott neki. Mert az Ézsaiás próféta könyvének 53. részének a 12. verse így hangzik, ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétét vállalta magába, és közben járt a bűnösökért. Hogy is mondja Kajafás? Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Nagyon érdekes, Gyökösi Endre böjti gondolataiba végigviszi azt a lelki gyakorlatot, hogy a böjtben honnan, hová kéne, hogy az ember eljusson. Általában mindent úgy szemlélünk, hogy mi az, ami jó nekem. Aztán, hogyha már picit a Jóisten a lelkünkre helyezte a szeretetét, meg szoktuk látni azt is, hogy mi a jó a másiknak. Aztán a következő szint az, amikor jó a másiknak, de nekem már áldozathozatalt kell hoznom, mert nekem már ez így nem jó. És a negyedik pont, ami a legfontosabb, ami a böjt lényege, a tisztánlátásnak, a megtisztulásnak a célja. Uram, neked mi a jó? Mondd, mit cselekedjek. Ezért kéne, hogy a böjtben imádkozzunk, mert az volt a baj, hogy Kajafás főpap és az egész Sanhedrin hiába benne voltak a vallási liturgiába, hiába élték a heti két böjt napot, a lelküket nem böjtöltették, nem tisztították meg. Ez csak egy merő élelmezési probléma volt az ő számukra, hogy ezen a két napon mit tegyenek és mit nem. De a lelkük nem jutott közelebb az Istenhez. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért. Tudnunk kell, hogy végtelenül féltették a hatalmukat. Nagyon törékeny volt a zsidó papságnak a hatalma, az egyházi uralom a zsidó területeken. Gyakorlatilag Róma bármikor megvonhatta tőlük a bizalmat, és hogyha a papság nem tud rendet tartani és fegyelmet ezekben a területekben, Galileába, Júdeába, akkor oda van a főpapoknak és a Sanhedrin tagjainak a vagyona, a megélhetése, a pozíciója. Éppen ezért felhevült Kajafás, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a többieket sem sokra becsüli, mikor így szólítja őket, ti nem tudtok semmit. Ez már a lelkületét messze menőleg elárulja, mi van benne, egy öntelt ember lehetett, aki csak is az érdekek mentén tudott tájékozódni, s egyáltalában nem érdekelte Jézus ártatlansága. Vajon mi a jó nekem, és mi a jó Jézusnak? Jó nekem a bűnben lenni? Amíg az ige fénye meg nem világít, addig igen. Mert ez a természetes, ebbe születünk, hogy így mondjam, ebben szocializálódunk, és hozzászokunk ahhoz, hogy a bűnös ember nem sok mindent bír. Éppen ezért futunk, gyógyszereket szedünk, mindent elkövetünk azért, hogy jobb legyen az óemberünk teherbíró képessége. De mit is mond Pál? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ezt a bűnös ember soha nem tudja átélni. Csak a Krisztusban helyre tett, megigazított, hitben járó ember. Kedves testvérek, sajnos, amikor imádságban és ige olvasással is töltjük a napjainkat, mégis kellene kijelölt hetek, napok az életünkben, amikor még jobban oda kell, hogy figyeljünk a lelki tisztánlátásra, mert nagyon sokszor el tud bennünket vinni a gonosz, hogy egészen mást lássunk jónak, és egészen másképp lássuk azt, amiben vagyunk. A legfontosabb dolog a tisztánlátás. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy Kajafás főpapot felhasználta az Isten, akkor is, hogyha ő erről nem tudott. Ti rosszat gondoltatok, de azt az Isten jóra gondolta fordítani. Végig megy az Ó és az Új Szövetségen. Istennek ez a mérhetetlen szeretet mércéje, hogy amit a bűnös ember rosszul kigondolt és rosszul tervezett, még azt is jóra tudja fordítani az Isten megváltó szeretete. Miért kell Jézusnak mindezeket, a vádolásokat, ezeket a lelki túlsúlyokat elszenvednie? Miért kell, hogy épp a tanítványai részéről átélje Péternek az árulását, tagadását? Júdásnak azt az áruló csókját, ami 30 ezüst pénzébe került ennek a nagy tanácsnak. Jézus keresztül megy nagy csütörtök vért verejtékező tusáján, átmegy a nép megvetettségén, átkozottá lesz a golgotai keresztfán, mert átkozott mindenki, aki fán függ. De harmadnapra feltámad a halálból. Miért kellett ennek így lennie? Érettünk, miattunk és helyettünk. Jézusnak emberi testben kellett eljönnie, hogy átélje, mit jelent szomjazom, átélje az emberi természet felháborodását, túlterheltségét, meddig szenvedlek még titeket. Gondoljunk csak az epilepsziás fiú meggyógyítási történetének a körülményeire. Átéli, mit jelent az emberi gyarlóság, amikor körülötte a tanítványok gyengeségei napvilágra kerülnek. Jézus valóságos ember, és amikor valóságos Istenként azt mondja a betesdai betegnek, kelj fel és járj, amikor a vak Bartimeusnak megnyitja a szemeit, amikor a leprások megtisztulnak, amikor a vérfolyásos asszony meggyógyul, a görnyed hátú pedig felegyenesedik, a gadarai megszállott pedig épp elmélyű emberré válik. Ott a megdicsőülés hegyén, ott megmutatja magát Jézus, hogy kicsoda ő. Mit bír az ember? A 8. Zsoltárban ezt olvassuk. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, s az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. És amikor Jobb történetéhez lapozunk, akkor halljuk a fájdalmat, az asszonytól született ember rövid életű, telve nyugtalansággal. Uram, kimérted határait, hónapjait, napjait, még az élő fának is van reménysége. De Uram, mi lesz az emberrel? Mit bír az ember Krisztussal? A Jelenések könyve csodálatosan tárja elénk a 7. fejezetben. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, s a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Kedves testvérek, ha lelki, szellemi, testi módon éheznénk, megoldhatatlannak látszó gondjaink lennének, ha könnyeinket senki nem látja, és nem is akarja letörölni, és amikor kérdezzük magunkat sokszor az összeroppanás határán, mennyit bír az ember? Soha ne felejtjük el, Jézus valóságos emberré lett, valóságos Istenként, hogy elhordozza a bűneinket. Az Úr Jézus nem azért rettegett nagy csütörtök este, mert önmagában a haláltól félt és rettegett, hanem ha jobban átgondoljuk, minden belemagyarázás nélkül, a nagypéntek eseményeit és az Úr Jézus szózatát a keresztfán, én Istenem, Miért hagytál el engemet, ha valamiért? Ezért usakodhatott Jézus, mert ami számára természetes volt, hogy egy az Istennel, hogy az Atyával együtt létezik, és soha nem hagyta még el, mikor valósággal kitöltettek az ő testébe, lelkébe a mi bűneink, Isten elfordult tőle. Ó, Uram, miért hagytál el engemet? Isten átviszi őt a poklon, a síron, és harmadnap előhozza, hogy meghirdesse, élek, és aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Egyedül nem tudunk átmenni a halálon, egyedül nem tudunk megküzdeni betegségekkel, emberi nyomorúságokkal. Jeremiás azt mondta, Uram, veled még a kőfalon is átugrom. Így ragadjuk meg Jézus Krisztus kezét, hogy életünk nagy kőfalain ő segíthessen át, a legnagyobb kőfalon is, a halálon. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, hálával van telve a mi szívünk, mert Urunk, nekünk olyan szabadítót küldtél, aki, mint minden ajándékod, ami onnan felülről száll alá, tökéletes. Úrunk, mégis a kajafások és a főpapok, a szadduceusok és mindazok, akik a nép vezetői voltak, Urunk, mégis mennyi hibát találtak benne, mert nem akarták elveszíteni azt az életet, amely már elveszett élet volt. Csak bűnös emberként nem látták, nem tudták, hogy mennyit is fognak majd bírni és érni Jézus Krisztus nélkül. Urunk, elvetettek téged, kidobtak maguk közül, még az élők közül is, és Krisztus után 70-ben elvették tőlük a népet is, és a templomot is. Hiába ragaszkodtak hozzá emberi erővel. Ó, Úr Jézus Krisztus, te jól látod ebben a bőjtben is, mihez ragaszkodunk. Mit nem akarunk elengedni, amit úgy is el kell majd, hogy engedjünk. Akár az életünket, akár a vagyontárgyainkat, akár a bűneinket. Adj nekünk bölcsességet, Urunk, hogy itt és most mindent oda tudjunk tenni a te két kezedbe, és kérni tudjunk, Urunk, hogy tégy bennünket áldássá ebben a világban, hogy erődet, igédet, szeretetedet, jelenlétedet tudjuk vinni azokhoz, akik megtörtek, akik betegek, akik gyászban járnak, akik nem látnak jövendőt. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg családjainkat, egyéni életeinket, kérünk, hogy te áld meg gyülekezetünket, gyülekezetünknek presbitériumát, vezetőit, lelkipásztorait, s hagy hozzuk eléd, Urunk, a betegeinket, gyógyíts meg őket, Urunk, a lelküket, s majd a testüket. Légy a gyászolókkal, Urunk, amikor nem tudnak tovább látni a gyász hiány állapotánál, és összetörve van a szívük. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy te adj számukra hited, bizalmat, látást. Hálát adunk, Urunk, mindazokért, akiknek meghallgattad imádságát, és visszaadtad erejét testüknek és lelküknek. Könyörgünk, Urunk, a mai életben járó emberekért is szerte a világon, hogy minél többen rádöbbenjenek, hogy aki terheket akar hordani, a terheket csak Krisztussal tudja hordozni. Így adj nekünk, Urunk, élő hitet, és nap mint nap a te áldásodat közöld velünk, igéd és az ima közösségek által. Kérünk, Urunk, áld meg az előttünk álló hét napjait is, te áld meg szeretteinket, s vezéreld, Urunk, a mi utunkat. S engedd meg, hogy már itt, amikor túlerővel találjuk magunkat szembe, hadd tudjunk téged segítségül hívni, Jézus Krisztust, a mi megváltónkat. Kérünk, Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat, amikor könyörgünk mindazokért, akiket hitükért üldöznek, és könyörgünk azokért is, Urunk, akik háborúban vannak itt a szomszédságban, és nem akar a tűzszünet célba érni, mert újabb fegyverek érkeznek, és oly sok emberi élet látja ennek a kárát. Úr Jézus Krisztus, csak Te tudod lefegyverezni a fegyvert fogó kezeket és elméket. Úrunk, hozd el a békességet, ha Te azt jónak látod. Jézus nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.